Sanokblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal.
Képzeljétek el, hogy jártam a múltkor. Most egy sztorival kell kezdenem. Szia Petra, sziasztok! Megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogy ismeri-e a Sanokblog podcastet, és képzeljétek, ismeri! Óriási. A Sanokblog Facebookra kiraktam már a képet is, eldicsekedtem vele, hogy megkérdeztem a ChatGPT-t, és ismeri a podcastet. Úgyhogy köszöntöm itt a stúdióban Szabó Pétert és Farkas Pannit.
Szia Peti, hogy vagy?
Bárkik is legyenek, tehát hogy igen, azt írta nekünk a ChatGPT, hogy kultúra, társadalmi témák, hétköznapi dolgok, humoros formában ez a Sanokblog podcast.
Tökéletes leírás. Igen. Amúgy nem, tehát hogy kiszoktunk térni. Oké, okay, hogy a tenisz az a fő, de az csak egy álca. Valójában kulturális, társadalmi dolgokról beszélgetünk rendkívül humoros formában. Ugye, Peti?
Igen, Panni, igen. Figyeljetek, ne higgyetek el mindent, amit az interneten olvastok, hallotok, mert megtévesztőek lehetnek, úgyhogy továbbra is Bálint és Petra vagyunk.
Tudod, mit kell elhinni?
Na.
Azokat a képeket, amiket láttunk az X-en, amikor Grigor Dimitrov Ferrariába beszállt Ali Zélim.
Gyanús, gyanúsak ezek nekem.
Egyébként ezt elmondanám, hogy nekünk már korábban is gyanús volt ez.
Igen.
Mi ezt már a Bálinttal megfigyeltük.
Igen, komoly szakmai elemzést
hajtottunk végre. Azért, mert a Bálint szereti Ali Zélimet, én meg szeretem Grigor Dimitrovot, ezért figyelemmel követtük külön-külön mind a kettőjük pályafutását, és feltűnt, hogy Dimitrov mennyiszer lájkolja Ali Zélim képeit az Instagrammal. Ez mindig gyanús.
Gyanús, úgyhogy oknyomozással is foglalkozunk.
Én már földolgoztam, de ez van.
Oknyomozással is foglalkozunk, de azért a teniszről is
lehet,
lesz ma szó.
Lehet, hogy Ferrarit kéne vennünk, és akkor jobban beszállnának a kocsinkba.
Egy klasszikus,
Ferrari volt,
egy klasszikus tudok idézni, mi bű?
A humoros, kulturális, társadalmi podcastunkban,
ja,
amiből most meg fogunk gazdagodni, hogy aztán elcsábíthassunk ilyen embereket.
Na jó, akkor nem tudom, inkább beszéljünk teniszről.
Jó, oké.
Okay, beszéljünk teniszről, lehet az messzebbre visz minket, vagy tovább mutat.
Chatbot.
ChatGPT, chatbot.
Mit kell mondani?
Mesterséges intelligencia, nem tudom. Szóval Monte Carlo, ahogy ígértük, rulettasztalt nem hoztam be, úgyhogy ezt sajnálom, meg Ferrari majd se, de bebékákáztam, és igazából Monte Carlóról fogunk beszélgetni, mert hogy nagyon sok érdekes dolog történt. Kikapott Djokovic Ruudtól úgy, hogy még eddig szettet sem veszítette ellene, Sinner Tsitsipas mérkőzése kapcsán lehet, hogy még kiabálni is fogok ma, azt mondtam itt Petrának, mert nagyon fölhúzott az eset.
Én kiabáltam.
És hát van egy Tsitsipas győztesünk, és azért a döntőről is fogunk beszélni Petrával, meg volt két felvetésetek, azokra is reagálunk.
Panni, ne haragudjál.
Ja, bocsánat, most ki fogod kérni magadnak?
Panninak.
Na jó, na akkor Monte Carlozzunk, szerintem. Ha már kiabálás, ugye Medvegyev nagyon csúnyán kiakadt egy vonalbírói, vagy több vonalbírói eseten, és azért ezek salakon mindig érdekesek, de beszéljünk akkor Djokovicról, meg mondjuk az elődöntőkről
Djokovic
szerintem.
Djokovic is ki volt azért akadva sok mindenre, de mondjuk az ő frusztrációját majdnem, hogy értem.
Igen, igen. Ugye ő neki mindig gondja van azzal, hogy indul a salak szezon picit, próbál mindig Monte Carlóra jó formába lendülni, de az elmúlt években nem annyira jött össze neki Monte Carlo. Most egy elődöntőig elment, ez az ő esetében amúgy jó lehetne, csak ott nekem az nagyon nagy intőjel, hogy ő Ruudtól kikapott most. Aki egy nagyon jó salakjátékos, de eddig még nem tudta legyőzni, és közelében nem volt ahhoz, hogy legyőzze. Azt mondtam, hogy nem kell aggódni Djokovicért még szerintem, most már lehet, hogy el kell kezdenünk aggódni.
De már mondtuk, hogy kell aggódni szerintem. És úgy voltunk vele, hogy jó, majd a salakszezonban lehet, hogy minden visszáll a rendes kerékvágásba. Igen, intőjel, hogy egy Casper Ruudtól kapott ki, és ráadásul úgy, ahogy azon a meccsen kikapott. Tehát azért azt a meccset meg lehetett volna nyerni, vagy legalábbis voltak olyan időszakai a játékának, ami alapján bárkit megverhetett volna. Ez intőjel, és szerintem az is intőjel, hogy eltelt április fele, és Novák Djokovicnak még csak torna döntője sincsen.
Igen, ez ugye nyilván összefüggésben van azzal, hogy nem indul annyi tornán, de hogy eddig sem indult.
Eddig se indult,
ugye.
Eddig úgy voltunk, hogy januárban már volt egy vagy két torna győzelme, attól függ, hány tornán indult el egy vagy kettőn. Tehát ez esetek 10-10%-ában általában így volt. Úgyhogy ez mindenképpen intőjel, meg az is intőjel, ahogy ezeket a hosszú mérkőzéseket menedzseli, bírja, kezeli.
Igen. Meg a mentális oldala az egésznek, hogy most már nincs az a legyőzhetetlenség ami körüllengte eddig Djokovic játékát, meg az egész önbizalmát, és ezeket a mérkőzéseket azért is tudta megnyerni, mert mégis ott volt mindenkiben, hogy de hát azért Djokovic, meg kicsit félek, meg tartok még attól, hogy most tényleg én Djokovicot fogom legyőzni, és egyre többször kapják már el itt Djokovicot, és okoznak meglepetést ellene, és ez bizony szerintem borzasztóan nagy vágás vagy törés az ő legyőzhetetlenségi státuszában, amit felépített maga köré, és ez elmúlt, és ahogy mondtuk, hogyha nincsenek meg ezek a külső tényezők, a teniszben olyan őrült nagy különbség, a top 10-ben, majd top 100-ban már nem nagyon vannak.
Így van, így van. És ez az, ami nagyon-nagyon furcsa Djokovicnál, hogy Casper Ruudok győzik le. És most ezt nem megbántva Casper Ruudot, egyáltalán
persze.
Nem róla van szó, de ha mondjuk nézzünk egy olyan játékost, aki mondjuk top 10-es Grand Slam döntőket játszott, nyert egy halom kisebb-nagyobb tornát, akkor közülük Casper Ruud az, akiről azt mondtad, hogy na őt fogja utoljára hagyni Djokovic, hogy kikapjon tőle. Előbb fog egy Alcaraztól, vagy bárki mástól kikapni, vagy egy Sinnertől, mint egy Casper Ruudtől. És Casper Ruudtől kapott ki úgy, hogy azért a második játszmában baromi jól játszott Djokovic. Nulla hibával. Tökre az volt az érzésem, hogy ott kapott észbe Djokovic, hogy nehogy már egy Casper Ruudtől kapja ki, összeszedem magam. Oké, döntő szett, fantasztikus. Eszembe nem jutott. Eszembe nem jutott, hogy ezt a döntőszettet nem fogja tudni megnyerni Djokovic, és a végére már reménye sincsen arra, hogy hogyan nyerje meg, és üt egy 5 méteres kettős.
Ja, a végén, igen.
Tehát, hogy így,
az poénos
nagyon,
volt.
Nagyon, hát poénos
már,
volt
amit
neki.
Mondott mi? Utána Ruud?
Mit mondott?
Hogy először igen, üt egy nagy szett, jó ászt, aztán egy nem tudom nyerőt, vagy valami, nem tudom, hogy alakult pontosan az a game, de hogy a végén ugye 30-40-nél mondta Ruud, hogy csak legyen kettősiba, légy szíves, legyen kettősiba, és valahogy tényleg kettősiba lett, nem is kicsi. És hogy ez lehetett az egyetlen esélye, gyakorlatilag azt mondta, annyira izgult, hogy csak legyen kettősiba.
Elhiszem. De hát, hogy ezeknél a pillanatoknál Djokovic nem szokott ekkora kettősibát ütni, még akkor is, hogyha nincs jó helyzetben, és ez volt nekem nagyon furcsa, hogy amit idén látunk, hogy nem bírja a hosszú labdameneteket, hogy a hosszú labdamenetek után, én tudom, igen, Djokovic mindig egy picit rászokott játszani erre, a ki vagyok, térdemen kapaszkodom, két fülemen keresztül veszem a levegőt dologra, erről rászokott játszani, de itt most érzed azért, hogy hosszú távon nem szereti lejátszani a labdameneteket. Néha elcsíp egy-egy szép, tényleg bravúros pontot, és akkor abból így tud erőt meríteni, de már nem annyit, amennyi kitart egy ilyen meccs végéig, egy ilyen intenzív meccs végéig, és így nagyon nehéz kérdés az, hogy ő akkor Grand Slamet tud még nyerni, ha két nyert szettre menő mérkőzéseket, amik egy picit hosszabbak és intenzívebbek, mint amire ő számít, mert nem tud úgy irányítani, kontrollálni, akkor meg tudja nyerni ezeket a 3 szettes meccseket 2 héten keresztül, 7-szer egymás után?
Nagyon érdekes Djokovic esete, igen, mert azt beszéltük róla még tavaly, meg az előtti évben is, hogy át itt még nem tudom, 26, 27, 28 Grand Slam győzelem simán, 30-at is valaki mondott, hallottam ilyet, hogy 30-ig lehet, hogy el tud menni Djokovic adott esetben, mert annyira meggyőző volt, de lehet, hogy egy teljesen más, hát ezt most nem megbántva és nem degradálva mondom, hogy ez egy ilyen másfajta beszakadás lesz, mint mondjuk Federernél volt, meg Nadalnál volt. Uh-huh. Egy ilyen nagyon hirtelen jött teljesítménycsökkenés, és ez főleg lehet, hogy annak lesz betudható, hogy nem tudja a hosszú meccseket megnyerni. És ez ugye egy hosszú meccs. Tehát a Grand Slamen találkozik egy salakon, ugye ez fontos, salakon az összes meccs ilyen lesz. Kb.
Igen.
Várhatóan.
Nagyon nehéz ilyeneket mondani, mert az ember tényleg olyan kis porszemnek érzi magát innen egy nagy Novák Djokovichoz képest, hogy ilyeneket mondjon, hogy úristen, ez milyen beszakadás lesz. De igen, én is értem. Világos.
Nem tudok rá jobb szót most.
Persze, tök jó megfogalmaztad, csak hogy ne úgy értsétek ezt, hogy ez egy beszakadás, mert nyilván egy Monte Carlo elődöntő, az nem olyan csúnya eredmény, és imán benne van, hogy nyer még Grand Slamet, ha úgy alakulnak a dolgok, csak egyre kevésbé alakulnak úgy a dolgok, ahogy azt ő szeretné, és ahogy ő ezt az egészet korábban irányítani tudta, menedzselni tudta, minden részét ennek az egésznek, ez a része eltűnt.
Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy 4-ből 3 Grand Slamet megnyersz, utána meg 4 hónapig a következő évben nem nyersz tornát, akkor ezt így kontextusában
világos,
nézve mondom.
Igen. Persze, abszolút. Én teljesen egyetértek veled, csak furcsa ilyet mondani, és tényleg az ember egy kicsit úgy hülyén is érzi magát, hogy ilyeneket mond már, hogy ebből hogy lesz Grand Slam győzelem.
Nem, nehéz
látni. Pedig nehéz látni.
És neki inkább
mert
az Nadalnál olimpia.
Más a szituációt, azt mondjuk, hogy oké, nem játszottál 2 évig, nagyon nehéz elképzelni, hogy így Grand Slamet nyerje, de ez egy tök normális, logikus, fizikai dolog. Djokovicnál viszont tényleg elveszett az a
ezt.
Szikra, ami... nem láttuk ezt.
Tehát pont azt láttuk, hogy ő ilyen megingathatatlan, és ott volt a Cincinnati döntő, amikor Alcaraz ellen tényleg járni alig bírt, és majd meg összeesett ott, nem tudom, és mégis ő, és folyamatosan bizonyította azt, hogy ő ezekben a nehéz helyzetekben mindig felül tud kerekedni, és most már sokkal kisebb téthelyzetben, vagy ilyesmi szituációkban sem tud úgy teljesíteni, ahogy nem az, hogy 3 éve, tavaly. És ez egy ilyen nagyon hirtelen jött változás Djokovicnál, és nem tudom, hogy ez tendencia lesz-e, vagy ez egy nagyon rossz évkezdés csak.
És nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ezt hogyan értékeli, érzékeli saját magában. Ez nagyon jó lenne belelátni most a fejébe, de nem fogunk belelátni a fejébe, és nyilván a nyilatkozatai ebből semmit nem fognak elárulni. Most is úgy nyilatkozott, hogy hát ő nem vár el sokat magától Monte Carlóban, mert itt sosem teljesített jól. Ehhez képest az elődöntő tényleg egy szép teljesítmény, majdnem megverte Casper Ruudot. Még az is benne van, hogy ezt ők úgy kezelik, hogy ez egy szoros mérkőzés volt, ahol ki lehet kapni, és hogy jobban indult ez a Monte Carlói torna, mint néhány évvel ezelőtti időszakban jó párszor. De nem tudom elképzelni, hogy így néz erre Djokovic. És hogy most is azt mondta, hogy megyünk tovább, sosem könnyű elviselni a vereséget, de megyünk tovább, csináljuk a dolgunkat. Ez itt tök jó hozzáállás, de ezek a közösségi médiában, meg az interjúkban hallott mondatok, az, hogy most mi zajlik Djokovic fejében, arra én nagyon kíváncsi lennék. Ő érzi ezt a beszakadást, ő érzi ezt az elbizonytalanodást, érzi a mérkőzések közben azt, hogy hú, gyerekek, itt már nem biztos, hogy elég az, amit most tudok ezek ellen a srácok ellen.
Nekem Iván Isevics szavai jutottak eszembe, aki azt mondta, talán egy podcastben mondta, hogy azt ne felejtsük el, hogy Djokovic az olimpiát leszámítva, de mindent megnyert karrierje során. És azt nem, mi tényleg nem tudjuk, meg senki nem tudja elképzelni, Nadalon, Federeren és Djokovicon kívül, hogy milyen dolog az, amikor már nem tudod magad motiválni, mert egyszerűen nincs olyan cél, amit már ne értél volna el többször is. És hogy így motiváltnak maradni, megtalálni a mindennapos motivációt, hogy hajtsam, üzzem, menjek utána, akarjam, az brutálisan nehéz lehet, főleg úgy, hogyha családapa vagy, kilométerekre vagy a családodtól, és már kimondtad azt is, hogy egyre többet szeretnél lenni a családoddal. És lehet, hogy Djokovic egyszerűen már nem akarja úgy, de ez nem rossz dolog, hanem ez egy teljesen természetes dolog, hogy ennyi idősen már az, hogy játszik, meg elődöntőt játszik, az már óriási dolog, csak az ő szemüvegén nézve ez nem akkora dolog, mert ő a világ legjobb játékosa.
Ugyanakkor viszont tudjuk róla, és ő ezt többször elmondta, és sokkal többször elmondta, mint Nadal és Federer, hogy ő mennyire szeret nyerni, mennyire szeretné ezeket a rekordokat, persze, de azon belül is ő egy kiemelkedően kompetitív és ego szempontjából kiemelkedően jelentős sportember. Tehát, hogy ő ezt mindig elmondta, hogy ő szeretné ezeket a rekordokat megdönteni, szeretné mindenkiben, minden szinten megelőzni az összes eddigi riválisát, hogy benne ez hogyan csapódik le, valószínűleg egy tök normális, ilyen ambivalens dolog, hogy egy részem az már családapa akar lenni, otthon akar lenni, pihenni akar, már nem tudja magát motiválni annyira, a másik részem viszont a világon mindent meg akar még nyerni, amíg lehet, és ez a kettő hogyan ütközik össze, ez egy nagyon érdekes 2024 lesz ilyen szempontból az ő pályafutásában. Ezt hogyan kezeli? Erre sem nagyon láttunk példát, hogy egy ekkora kaliberű játékost nem a sérülés állít meg mondjuk, és vonultat vissza, mint Federernél és Nadalnál lesz ez az helyzet, hanem az, hogy mondjuk nem nyer annyit. Annak ellenére, hogy mag egészséges. Ezt hogyan fogja kezelni? Hogyan dönti el, hogy idén nem nyerek Grand Slam tornát, akkor ne játszam már jövőre, mert akkor csak megalázom magam, ami nyilván hülyeség
ezt mondani. Igen, ez ilyen
de...
kisarki, vagy igen, ebből de értem, amit akarsz mondani.
Ebből a szempontból egyszerűsíti az emberben ezt a nehéz folyamatot az, hogyha egy sérülés, tehát egy külső tényező vág véget ennek az egésznek, még akkor is, hogyha ez is egy hosszú folyamat volt Federernél és Nadalnál is. De itt most nem erről van szó.
Igen, most más sportágakban gondolkozok, de ez egy teljesen más téma, úgyhogy szerintem menjünk tovább színerékkel, mert Djokovicról már rengeteget beszéltünk előtte is, előző podcastekben, meg még fogunk is idén bőven szerintem. Úgyhogy ez tényleg egy érdekes téma, hogy Djokovicsal vajon mi lesz most a salak szezonban, mert vannak bojlós árnyak, hogy egy klasszikust idézzek.
Az Eurosport a podcastek otthona is. A Hosszabbítás Podcast hetente elhozza a magyar és a nemzetközi sport legaktuálisabb témáit. De minden héten több népszerű sporttal is foglalkozunk. Olyan műsorainkban, mint az ES Bringa, a Salakblog és a Bontószög. Iratkozz fel az Eurosport Magyarország csatornájára kedvenc podcast hallgató felületeden, és ne maradj le a legfrissebb adásokról.
Sinner és Tsitsipas, illetve hát Tsitsipas maga a győztes. Először beszéljünk az elődöntőről, mert azért azt nem biztos, hogy mindenki látta, hogy hogy jutott tovább Tsitsipas. Jannik Sinner megsérült, na de előtte. Fú.
Kezdjük azzal, hogy szerintem egyébként az év egyik legjobb meccse volt ez.
Igen.
A szezon egyik legjobb meccse volt ez. Minden pillanatát halálosan élveztem ennek a meccsnek, annak ellenére, hogy értem, hogy miért kiabáltál.
Én nagyon mérges voltam, és most lehet azt mondjátok, hogy azért már, hogy Sinner, de ha más van ott, akkor is. Rubiovnál is nagyon értetlenül álltam, ugye ott Dubajban volt, ugye azt hiszem. Mm-hmm. Az a rossz döntés a bírótól, hogy oké, ezek benne vannak a sportban, de nekem az jutott eszembe körülbelül egyből, hogy ez könyörgöm, ez salak, és salakra amúgy is más ilyen sólyomszem szabályok vonatkoztak most már így a modern technológiával kiegészülve, hogy miért nem lehet azt csinálni salakon, hogy oké, tovább engedi, vége a pontnak, és utána lejön, mert megkérdezi a játékot, mint a VAR-nál a fociban. Tovább engedik a helyzetet, végig megy a pont, nem létezik, hogy ugyanarra a helyre üti mondjuk még egy labdát Tsitsipas, és végig megy, vagy utána visszanézi sólyom szemmel, érted? Vagy lehet kérni utólag is, érted? Most nem állította meg Sinner a labdamenetet, aki nem látta, bocsánat, gyorsan összegzem. 3-1-re vezetett Sinner, bréklabdája volt, Tsitsipas ütött egy 25 centis autót második szervára, és nem mondta be se a vonalbíró, se Aureli Tort a székből. És Sinner utána odament, a labdamenetet megnyerte Tsitsipas, odament Sinner, megnézte, hát gyerekek, ez kim volt. És utána ment tovább, nem csinált patáliát, mint mondjuk Rune, de hogy miért nem lehet azt megcsinálni, hogy utólag, akkor játsszuk újra, gyerekek, ez óriási út volt, gyere ide, Stefanos, nézd meg, ez bizony kint volt. És Tsitsipas is elmondta, hogy ez befolyásolta minden bizonnyal a mérkőzés alakulását, de ettől függetlenül nyilván a meccs egészét tekintve brutál jól játszott a görög.
Ja, abszolút, teljesen, tehát ha ezt levesszük, akkor ez egy nagy fordítás volt Tsitsipastól, még úgy is, hogy megsérült Sinner, mert azért Sinner ott játszott egy brutál jó játékot, sérülten is, emlékszel rá, ami után elveszítette végül a megmaradt Mert egy brékelőnyét is. Igen. Tehát ugye ne felejtsük el, itt labdája volt a dupla brékelőnyhöz. 4-1 Sinner Tsitsipas ellen, onnan szerintem nem lett volna visszaút. Más kérdés, hogy ha azt az autót újra játsszák, illetve a kettős hiba utáni labdamenetet lejátsszák, mint bréklabda. Ott egyáltalán nem biztos, hogy brékelt volna Sinner, de egy nagy esély volt, hogy eljusson 4-1-ig. Ami utána következett, az már inkább a Sinner-féle sérüléshez köthető, de még ott is volt esélye szerintem Sinnernek, mert játszott egy nagyon nagy játékot, amikor elveszítette végül a szerváját, és utána visszajött Tsitsipas, és onnantól kezdve már nyilván Tsitsipas érdeme volt, hogy megfordította ezt a játszást, és nem tudom, mit akartam ezzel mondani, lényeg az, hogy nagyon nagy meccs volt a külső körülmények ellenére is, és Sinner szerintem még félsérülten is megnyerhette volna ezt a meccset, ha ott dupla brékelőnybe kerül.
Hát ott még lett volna ugye 4-1, adogat az 5-1 mondjuk hozza a szerváját, és akkor ott már tényleg egy gémet még sérülten is talán összetud rakni. Ahogy össze is rakott utána később, ugye egyszer még hozta a szerváját. Na mindegy, szóval ezek az olyan igazságtalanságok, amikor nem az van, hogy most ilyen teljesen egyértelmű szituáció van, és ezzel befolyásolnak egy mérkőzést, egy elődöntő végkimenetelét egy olyan szituációban, ami döntő fázisa a mérkőzésnek. Tehát, hogy nem tudom, és igen, meg lehetett volna állítani a pontot, ahogy Rubiovnál is elmondtuk, hogy meg lehetett volna állítani a pontot, csak ugye nem arra koncentrálsz, tehát nem. Minden idegszálladdal úristen bréklabda van, ez tényleg eldöntheti a mérkőzést, az lehet, hogy a út volt, de menned kell tovább a labdamenetben, mert mi van, ha nem, de az akkora út volt, hogy ez tényleg.
Ezt kell azért tisztába tenni, hogy az, hogy te megállítsod a labdamenetet, az nem fő feladatod. Egy teniszezőnek nem az a feladata, hogy megállítsa a labdamenetet, és ő kezdjen el reklamálni. Ha ő úgy érzi, és van rá lehetőség, akkor állítsa meg persze, főleg akkor, hogyha még lehet is challenge-et kérni. De ez nem Sinner feladata lett volna ott ezt az autót bekiabálni. Szerintem nagyon-nagyon jól tűrte és viselte. El tudom képzelni, hogy Sinner azért tűrte ezt jól, mert azt gondolta, hogy anélkül a bréklabda nélkül is meg fogja ő nyerni ezt a meccset. De meg amúgy is egy olyan ember szerintem, aki ezt jobban kezeli, és tök szimpatikus volt, amit utána mondott, hogy mindenki hibázik, én is hibáztam már, a vonalbíró is hibázik, a vezetőbíró is hibázott már. Ezt el kell fogadni, ez a múltban volt, menni kell tovább. Tök igaz, amit mond, de ez itt tényleg egy akkora út volt, hogy bődületesen nagy, és ez most már ezt nem hozhatjuk vissza, hogy ezt a meccset most akkor Sinner megnyerte volna, vagy nem, tök mindegy, Stefanos Tsitsipas tök megérdemelten nyerte meg ezt a Monte Carlo-i tornát, kétség sem férhet hozzá. Csak ekkor miért nem gondolkozik el az ATP, hogy ott a rendszer, ki van építve a rendszer, akkor használjuk, salakon is.
Igen, tehát ez nem egy olyan szituáció, ahol egyébként meg tehát voltak itt azért érdekes döntések. Tehát amikor Dümüşová nem figyelmeztette, illetve sportszerűtlenségért megbüntette Rune-t, az is egy olyan dolog, mert ennyit csinál, most mutatom a kamerának, itt tátogott a kezével a nézők felé, akik nem hallgattak el egyszerűen.
Miközben Medvegyev meg nem kapott semmit azért, hogy leidióztázta, meg vakozta a vonalbírót.
Leidióztázta, levakozta. Érted, valaki írt a kommentbe, olvastam egy ilyet is, hogy akkor Djokovic-sal, amikor a közönséggel szokott igen játszani, meg így vezényel nekik, akkor mi kizárják a tornáról?
Hát meg most konkrétan a Rüd elleni mérkőzésen konkrétan elküldött valakit a
na,
tudod, hova?
Igen, egy melegebb éghajlatra. Tehát, hogy ezek olyan, tehát ez egy olyan döntés, amikor mérlegel a bíró, hogy most megadja, nem adja meg. De itt most feketén-fehéren, de ott volt a salakon a nyoma a labdának, egy óriási aut, egy brutálisan nagy vezetőhiba, vezetőbírói hiba.
Így van, teljesen egyetértek ezzel. És ugye ez is nehéz, hogy a bíró mikor szól ebbe bele, mikor szól, nem szól ebbe bele. Ugye az, hogy Rune-t ezért már megbüntették, abban már szerintem benne volt az, hogy Dümüşvának már előtte volt konfliktus a Rune-val, és volt közöttük egy ki nem mondott feszültség. És ilyenkor lehet, hogy a vezetőbíró is egy picit indulatból dönt, és kezd el kicsit a saját igazát feljogosítva, vagy a kicsit a saját igazát bizonyítva elkezdeni osztogatni egy figyelmeztetéseket a játékosnak, kifelé mutatva azt, hogy hú, ez a gyerek, ez tényleg egy rossz srác, úgyhogy nem velem van itt a probléma, ő az, aki ilyen kis pöcsmajom. És
Rune-val kapcsolatban még az ugrott be, aztán menjünk szerintem tovább a döntőre, hogy ugye az elején nem tudom mennyire hasonlított, tehát amikor jól ment Rune-nak, és beszéltük azt, hogy akkor lehet egy új nagy hármas, szerintem az egy éve volt, vagy inkább két éve, nem tudom, amikor így tényleg nyerte év végén ott a tornákat.
Igen.
És akkor nagyon jól ment neki, és akkor tényleg volt akkor, de jó, akkor lesz a Sinner, Alcaraz, Rune, és akkor a Federer, Nadal, Djokovic mintára akkor tényleg megvan, és akkor Rune lehet a Djokovic, a kis gonosz meg, aki jön, és akkor megpróbálja a kis Sinner, Alcaraz duót megbontani. Most viszont nem megy Rune-nak annyira a játék, és ez borzasztó nehéz lett, tehát az egy tök jó így kimond, vagy igen, akkor én leszek most az új Djokovic, és akkor engem lehet utálni, csak az, hogy lehet utálni, azért az nagyon nyomasztó. Tehát amikor ebbe beleállsz és belemész, hogy akkor te vagy a rossz fiú, azt el is kell viselni mentálisan, mert Rune erre már rá is játszik valamilyen szinten, viszont ez lelkileg iszonyú megterhelő lehet.
Főleg ennyire fiatalon.
Főleg ennyire fiatalon, hogy vágyik arra, hogy szeressék őt is úgy, mint Sinnert és Alcarazt, mondjuk, és ezzel szemben hát nem mondom milyen kommentek, de ilyen pöcsmajom szintű kommentek szoktak jönni, hogy csinálhat ez akármit, nem lesz olyan, mint Sinner meg Alcaraz, stb. Már most.
És nyilván most még úgymond mondhatják is ezt rá azok, akik mondjuk szeretnek ilyen dolgokat hozzávágni egy 21-22 éves sportoló fejéhez, ami nem fair, tök mindegy, hogy Holger Rune mennyire sportszerű, vagy kedves, vagy aranyos, vagy intelligens, vagy mennyire nem hasonlít Sinnerre, vagy hasonlít Sinnerre. Nem illik szerintem ilyeneket mondani senkire, attól függetlenül, hogy igen, ő még nem Grand Slam bajnok, sőt messze nem tartott, ahol Alcaraz és Sinner. És nagyon nehéz lehet ezt elviselni. Sokkal könnyebb lenne elviselni, hogyha ő Djokovic szintű eredményeket hozna.
Ezért mondtam,
és akkor azt mondom, hogy igen, akkor utáljatok.
Amikor jöttek az eredmények, igen, mennyivel másabb volt ez az egész szituáció?
Igen, értem.
Vagy akkor szinte lubickolt ebben Rune. Most meg látszik, hogy iszonyatosan frusztrálja az, hogy most miért fújolnak, megint itt tudom én, és akkor
ez nagyon nehéz lehet, és tényleg ne felejtsük el, hogy itt még egy nagyon fiatal srácról van szó, aki még valószínűleg nem kialakult
Hát még jelen fejlődése már, igen.
Kezik, és ez Rune-nél különösen érezhető is, miközben ugye Alcaraznál és Sinnernél már látjuk azt a fajta érettséget, ez ilyen helyzetekben legalábbis, ahogy ezeket a szitokat tudják kezelni. Elég csak egymás mellé rakni azt, hogy Rune hogyan borul ki egy jogos igazságtalanságon, és Sinner hogyan borul ki egy tök igazságtalanságon, amiről utólag kiderült, hogy azon el is mehetett a meccs.
Az Eurosport a podcastek otthona is. A Hosszabbítás podcast hetente elhozza a magyar és a nemzetközi sport legaktuálisabb témáit. De minden héten több népszerű sporttal is foglalkozunk. Olyan műsorainkban, mint az ES Bringa, a Zsaladblog és a Bontószög. Iratkozz fel az Eurosport Magyarország csatornájára kedvenc podcast hallgató felületeden, és ne maradj le a legfrissebb adásokról.
Úgyhogy érdekes lesz Rune-val kapcsolatban is megfigyelni szerintem a folytatást.
De hát Stefanos Tsitsipas megnyerte a Monte Carlo-i versenyt.
Stefanos Tsitsipas. Mondok számokat, hoztam számokat. Stefanos Tsitsipas a Monte Carlo-i salakon, nem ez a jegyzet, hanem a másik. Szóval Tsitsipas 21 győzelem, 3 vereség. 3 trófea.
Szép.
És azért 3000-est megnyerni, az nem semmi. Ráadásul a döntőben ugye nagyon simán verte Rüdöt, azt lehet mondani. 6-1, 6-4, az első szetben hozzá szagolni sem tudott a játékhoz Rüd, a másodikban pedig, hát mondjuk ott is 6-4 lett, de nem éreztük azt, hogy Rüd ezt megnyerheti, ezt a döntőt szerintem.
Ez benne volt a pakliban, szerintem ő nem élete teniszével győzte le Novák Djokovicot sem, tehát ott a körülmények azért nagyon sokat segítettek neki, és az is nagyon sokat segített, hogy fizikálisá tudta tenni a Djokovic elleni meccset. Tehát őt szerintem nem úgy állt ki erre a döntőre, hogy ez az, legyőztem Djokovicot, akkor ide nekem az egész világot, hanem valahogy sikerült legyőzni Djokovicot, ez érdekes, meglepett engem is, nagyon örülök neki, meg minden, na de, hát akkor hogy fogom Tsitsipast legyőzni. És ez valahogy nem, tehát nem vitte tovább a lendületet Tsitsipasnál, el tudom képzelni, hogy függetlenül attól, még ő is elismerte azt, hogy a Sinner elleni döntőjátszma azért finoman szólva is érdekesen alakult, ő úgy gondolta, hogy ez egy, hogy tényleg a szezon egyik meccsét nyerte meg Sinner ellen, és úgy is ünnepelt, ha emlékszel rá, letérdelt a salakra, mint hogyha Grand Slamet nyert volna, és többször is elmondta, hogy Jannik Sinner idén a legnagyobb kihívás, és őt sikerült legyőznöm, úgyhogy ebből a győzelemből én most azt viszem tovább a lendületet. Tehát még az is lehet, hogy ha Tsitsipas Djokovicot győzi le az elődöntőben, és nem Sinnert, akkor esetleg abból kevesebb önbizalmat visz tovább, mint abból, ahogy legyőzte végül Sinnert. De a magabiztosság és a taktika, meg valahogy ez a Monte Carlo-i salaknak a komfortja, ami fogalmam sincs, hogy miért, de rajta van Tsitsipason, még azután is, hogy ő azért idén tényleg semmit nem csinált ahhoz képest, amit eddig szokott csinálni, és neki tényleg össze kellett szednie magát, ez egy hét alatt megfordult.
Az ugye egy speciális tornává teszi a Monte Carlo-i ezeres tornát, hogy az a salakszezon első olyan versenye, ami egy nagy torna, és előtte ugye kemény pályán vannak. Tehát nagyon kevés az átállási idő. És Tsitsipas ezt nagyon jól menedzseli az átállást a kemény pályáról a salakra. Ráadásul a kemény pályás tornákon, a nagyokon, ott nem is mindig jut olyan nagyon messzire. Tehát, hogy viszonylag hamar tudja elkezdeni. Igen, viszonylag frissen, és hamar tudja elkezdeni a salakos készülést. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen mellette szól. Az is mellette szól, hogy Casper Ruud 0/7 most már a 250-es tornák fölötti, vagy magasabb rangsorú tornák döntőjében. És igen, beszélgettünk róla az elmúlt években már, hogy akkor Ruuddel mi lehet, vagy mi lehet a jövője. Egyre inkább az körvonalazódik, hogy Ruud nem, egyszerűen nem tudja magát hozni a nagy helyzetekben, mert most is meg lett volna rá az esélye, hiszen Tsitsipas nem játszott tökéletesen a döntőben, egyszerűen nem volt rá szüksége. Mindössze 48%-ban ütötte be az első adogatásait, és emögött ilyen 60%-ban nyerte a pontokat. A második szervája mögött viszont több pontot nyert meg, mint az első után. 21-et nyert meg összesen az első adogatásával, és 26-ot megnyert a másodikkal. Ez 68% volt, azt hiszem, a mutatója. És ő nem tudott mit kezdeni Tsitsipas második szervájával. És ez bréklabdáknál is rendre előfordul.
Ez viszont egy fura mondat, ha belegondolsz. Tehát itt az azért... Ha nem tudom mit kezdeni az ellenfél második szervájával, főleg akkor, hogyha az ellenfélnek egykezes fonákja van, tehát a második szervát üthetem a fonákjára, ha úgy alakul, az egy nagyon furcsa mondat, és inkább nem megbántva Cicipászt, de inkább Rüdről mond el sok mindent ezen a mérkőzésen. Az, hogy te második szervát ilyen gyengén tudtál fogadni, és hogy a breaklabdákból egyet sem tudtál úgy megütni, annak ellenére, hogy a 8 breaklabdából 7-szer második szervát kaptál, az inkább a Casper Ruudról mond el bármit is. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Cicipásznak jó volt az első szervája, szerencséje volt, nem tudom, vagy a második szervája szerencséje volt, nem tudom, de nem, tehát itt nem arról van szó, hogy 220-as második szervákat ütött Cicipász minden egyes alkalommal és szerencséje volt, hanem itt, hogy az ellenfél egész egyszerűen stratégiailag, taktikailag erre nem volt felkészülve, és amikor és nem az, hogy nem volt felkészülve, mert az egy dolog, hogy nem vagy felkészülve, és az első 3-4 breaklabda nem jön össze így, de ilyenkor váltasz. Tehát észreveszed a patternt, észreveszed a tendenciát, és azt mondod, hogy valamit akkor máshogy kell csinálnom a 6., 7., 8. breaklabdánál.
De ez nem jött össze, és ugye Rüd nagyon hátul állt általában a második szervák fogadásánál Cicipásznál, ami ugye nem egy ördögtől való dolog, láttuk, hogy ezt Nadal is, és Medvegyev is nagyon szépen tudja végrehajtani azt a fogadást, meg Team is használta ezt azért sokat annó salakpályán, azért ez egy jó taktika, hogy hátul fogadsz, és onnan egy nagyon erős, nagyon hosszú return-nel jelen esetben Cicipász fonákjára kéne menni, de nem tudott olyan return-t ütni onnan hátulról, ugye időt adsz magadnak, az a lényege, hogy hátráj, tehát időt adsz magadnak, lelassul a labda, és tudsz egy nagy return-t ütni, jelen esetben Cicipász fonákjára kellett volna, de a pálya közepére ment, hosszában, széltében nem voltak ezek a return-ök elég jók ahhoz, hogy nehéz helyzetbe hozza a Cicipász, tehát ütött egyet a pálya közepére, Cicipász kifarolt, tenyeressel ő tudott irányítani, és rohant ide-oda Rüd, olyan szinten...
Ez egyszer-kétszer normális, de
hát igen,
68%-ban nem normális. Már szerintem.
Igen, és van még egy nagyon jó statisztika, ami mutatja azt, hogy ugye megkeresem, hogy mennyire jól játszott azért Cicipász, tehát nem mondom, hogy élete meccsét játszotta, de jól játszott Cicipász, hiszen nem hagyott időt Rüdnek, hogy komfortzónában játszon, hiszen folyamatosan mozgatta az ellenfelet. Van egy jó statisztika ezzel kapcsolatban, hogy ha felosztjuk 3/3 a pályát, akkor a pálya közepére a túr átlag az 17%-ban üti a labdákat a középső harmadba. Cicipász 52-7-es átlaga az 13%, és Monte Carlo alatt mindössze 9%-ban ütötte a tornán középre a labdákat. 45 és 46%-ban mindig a szélső harmadba ment a labda. És ez Cicipász lapos játékával azért, többnyire lapos nagyütéseivel, ez fegyver, ez komoly fegyver. És az, hogy Rüd nem tudott hátulról, alapvonalról irányítani, és nem tudta támadni ezáltal Cicipász fonákját, mert folyamatosan védekezésben volt, és Cicipász ki tudott farolni tenyeresre, ezáltal Cicipász tudott irányítani, és ha Cicipász tud irányítani, akkor azért ő egy top játékos.
Szerintem kulcsmondatot mondtál ki, amellett, hogy ezt szépen végig is vezetted, az, hogy ha komfortzónán kívül kell játszani a Casper Ruudnek, akkor ő szerintem közel sem olyan jó teniszező, mint a komfortzónájában. Mármint úgy érted, nyilván ez mindenkivel így van, tehát én is jobban szeretek tenyerest ütni, mint fonákot, de érted, tehát nála szerintem sokkal nagyobb a kontraszt a komfortzónás tenisze és a komfortzónán kívüli tenisze között, mint az átlag játékosoknak. És ezzel megint nem őt akarom megbántani, mert megverte Novák Djokovicot, de azt nem azért, mert komfortzónáján kívül olyan jól tudott volna teniszezni, hanem azért, mert úgy alakultak a körülmények az ellenfél miatt is. Jól játszott Rüd, amikor jól kellett játszania, ezen nincsen gond, de abban a pillanatban, hogy komfortzónán kívül kerül, ő ilyen top 20-as játékos lesz, és nem top 5-ös.
Uh-huh,
és
ez szerintem
ez nagyon nagy különbség. Bízom benne, hogy lesz majd olyan, amikor ezt látjuk, csak az az igazság, hogy pont a nagy játékosok, te is mondtad, a nagy meccseket, az igazán fontos meccseket nem tudja megnyerni, még úgy is, hogy ne felejtsük el, megverte Djokovicot most itt a Monte Carlo-i tornán, de hogy azért 0-7 neki a mérlege ilyen nagy döntőkben, azért nem nyert ő még Grand Slamet, pedig játszott 3 döntőt is, mert a nagy játékosok ellene, akikkel ilyenkor kellett játszania, képesek voltak őt kimozgatni a komfortzónájából, és akkor viszont akkor viszont nincs esély megnyerni ezeket a döntőket. És remélem, hogy látunk majd olyat, hogy bátrabb lesz Rüd, és mer váltani, és mer húzni egy olyat, mint amit Grigor Dimitrov húzott Miami-ban Carlos Alcaraz ellen, hogy jó, akkor beállok a vonalra. Lehet, hogy 10-ből 7 fogadás az éppen, hogy csak becsúszik, de ezzel meg is tudom zavarni az ellenfelet. És kell egy merészség ehhez, és ezt nem látom még Rüdben. Cicipászban viszont benne lehet.
Igen. Úgyhogy Cicipász harmadszor is megnyerte tehát Monte Carlót, és ezzel egy picit azért visszajött oda, hogy most már tényleg esélyesként kell róla újra beszélni ezeken a tornákon, mert eddig elég halovány volt azért a teljesítmény, azt lehet mondani. Meglátjuk, hogy mi lesz Cicipásszal. Szerintem térjünk át a kérdésekre.
Jó.
Mert hogy kérdeztetek tőlünk, Salakblog Facebook oldalán tudtok tőlünk kérdezni üzenetben, és akkor megpróbálunk válaszolni Petrával itt adásban, vagy üzenetben, hogyha kérdeztek, és Ádám kérdezett tőlünk, ugye?
Igen.
Hogy
a főtáblára kerülés. Igen, ő azt kérdezte, hogy a Monte Carlo-ban és Salakos tornákon mi alapján megy a főtáblára kerülés és a kiemelés. Nyilván azért merült fel, mert Fábi nincs a táblán, és a kvaliban sem.
Ez ugye
Monte Carlo-ra vonatkozott. Egyrészt kérdésem, hogy a tavalyi salak szezon is számít-e, nem csupán a jelenlegi ranglista, másrészt Fábi most ugyanúgy városlistás, mint Marci volt Indian Wells-ben, vagyis ha visszalép valaki, akkor lenne főtáblás. Erről tudnánk egy kicsit beszélni. Tudunk erről beszélni, csak akkor mondjuk aktuálisabb példával, talán a barcelonaival.
Igen. Maga a fő dolog az az, igazából, hogy ugye 6 héttel a verseny kezdete előtt, vagy főtáblája előtt el le kell adni a nevezést, hogy te oda akarsz menni játszani. Lehet úgy is leadni, hogy te csak a főtáblára, ha a főtáblára kerülsz, akkor akarsz játszani, ez ugye a main draw only nevezést jelenti, de 3 héttel előtte azt is meg kell mondanod, hogy te adott esetben, ha úgy alakul a visszalépésekkel, stb., hogy te akár játszanál kvalit is, ezt is a verseny és az ATP tudomására kell hozni. Ugye Fábi végül nem ment el Monte Carlóba, mert úgy döntöttek Balázs Gyuriékkal, hogy túl rövid lett volna az átállási idő a keménypályás és a salakos torna között, és inkább készültek, hogy hosszú távon ez jobban működjön a salakpályás játék a Fábinak. Barcelonában volt ugye egy érdekesség, hogy ugye Alcaraz visszalépett. Ez nagyon fontos, hogy mikor lépett vissza Carlos Alcaraz, mert még azelőtt visszalépett, mielőtt a főtáblás küzdelmek elkezdődtek volna.
Viszont már megvolt a sorsolása.
Viszont már megvolt a sorsolása a főtáblának, igen. Meg ugye az is fontos, hogy mikor kezdődik a kvalifikáció. Mert ugye minden tornára megvan az, hogy hány főt indulhat. Ugye vannak 64-es táblák, 32-es táblák, ugye a Grand Slameken 128-as tábla van, viszont a Grand Slameken is csak 104 fix hely van, úgymond. Ugye erre jönnek még rá a szabad kártyák, erre jönnek rá még az úgynevezett védett ranglisták, amikor valaki nagyon sokat kihagy egy, azt hiszem 6 hónap a határ, hogy amikor 6 hónapnál többet hagysz ki, akkor utána tudsz kérni védett ranglistát. Vannak ilyen kivételes engedélyek, ez az SE egyébként, hogyha a tornákon nézitek a táblát, akkor ez a
Special Exempt.
Igen. Amikor ugye ezekkel töltik fel a maradék helyeket, és
neked ugye a selejtezősök.
Igen, hogyha elkezdődik a selejtező, és valaki visszalép, akkor már nem az úgynevezett cutból, tehát van, mit tudom, egy 32-es tábla, akkor a 33. játékos az ugye ha nevezett, akkor ő ott a kát mögött az első beugró helyen van, viszont ha elkezdődik már a selejtező, akkor utána már nem a kátból választanak, hanem a selejtezőben kiesett lucky loserekkel töltik fel ezeket a kimaradt helyeket, ha mondjuk visszalép valaki. És ugye Alcaraz visszalépett, ezért Fábi volt a 17. legmagasabb barangsorolt játékos, aki jelezte Barcelonában, hogy ő indulna.
6 héttel a barcelonai torna kezdete előtt.
Így van.
És ugye ott 16 kiemelt van.
És ott 16 kiemelt van, és Alcaraz visszalépett, ezért Fábi becsúszott az ő helyére. És a Fábi helyét vette át egy lucky loser a táblán. És így jöhetett létre az, hogy Fábi erőnyerőként a második körben kezd Fanás ellen, ugye?
Így van. Tehát, hogy ilyenkor ugye duplán jól járt Fábi abban a szempontból, hogy, hogy egyrészt kiemelt lett, másrészt rögtön egyből erőnyerő is lett, ami egy, ebből a szempontból szerencsés dolog. Néha előfordul, hogy lucky loser éri el ezt egyébként, amikor már tényleg annyira későn kell váltani ebből a szempontból. Hogyha esetleg úgy lett volna, hogy Alcaraz még a sorsolás előtt visszalép, akkor, akkor nem ez lett volna a helyzet, akkor simán nem ő lett volna az első kiemelt, hanem aki most a második kiemelt Barcelonában, az lett volna az első kiemelt, de akkor nem, Fábi nem Alcaraz helyére lép, hanem a 16. helyre lép előre a 17-ről, és 16. kiemelt lett volna. Tehát ez ilyen szempontból egy kicsit bonyolult, de talán érthető, és még Ádám kérdésére válaszolva, hogy nem számít a tavaly is a lakos eredmény. Ugye ez régen a füves pályás kiemelésnél, mármint a wimbledoni torna kiemelésénél számított, most nem tudom, hogy most is számít még.
Ez egy jó kérdés.
Jó kérdés, majd utána nézzünk ennek. Számított az, hogy ott például az volt az egyetlen Grand Slam torna, ahol nem az adott 6 héttel korábbi ranglistás helyezés határozta meg az első 32 kiemelt sorrendjét, hanem figyelembe vették azt, hogy ki hogyan szerepelt az elmúlt években a füvespályás szezonban, tehát a füvespályás tornákon, és a tavalyi wimbledoni tornán. És így lehetett valaki mondjuk világranglista negyedikként is akár első kiemelt.
Hát talán olyan is volt, hogy Nadal volt világ első, de Federer volt az első kiemelt.
Vagy Djokovicnál is volt ilyen, pont azért, mert ő jobb. És ez azért van, mert a füves pályás szezon az tényleg nagyon rövid, tehát alapvetően a világranglistás helyezést az elsőtek többségében, a játékosok többségénél nem a füves pályás eredmények határozzák meg, de pont ezért akartak kedvezni azoknak, akik mondjuk füves pályás specialisták is remekül szerepeltek Wimbledonban, de a világranglistás helyezésük alapján esetleg nem kaptak volna kiemelést, vagy nem olyan magas kiemelést kaptak volna.
Köszönjük szépen egyébként Köves Gábornak a fejtágítást. Tőle szereztem a útmutató nagy részét. Igen?
Volt még egy kérdésünk Ágitól, hogy a játékosok hogyan küzdenek meg Szervánál a nappal, kérlek szépen. Mármint azzal, hogy a szemükbe süt, akár szerva közben, akár utána, ha bevele világított, és alig látnak, hogy milyen trükkjeik vannak erre.
Egyébként erre viszonylag egyszerű, ugye, ha szoktátok látni, még mielőtt odaállnak szerválni, néha így feldobálják a labdát. Ez pontosan azért van, hogy egy picit szokja a szemük azt, hogy ne akkor nézzen bele először a napba, és ne akkor vakítsa el, amikor élesben feldobja a labdát. Úgyhogy ez az egyik ilyen dolog, amit lehet ilyenkor csinálni. Nagyon mást egyébként nem magával azzal, hogy fizikailag belenézz a napba. Ugye maga a szerva mozdulat az egy nagyon berögzült ütés a teniszben, mindenki több milliót ütött már el szerintem életében azon a szinten, és nagyjából tudják azért, meg érzik, hogy mikor ütik el a labdát, tehát hogy földobod, tudod, hogy milyen magasra szoktad földobni, hol van az ugye a legmagasabb ponton szokták megütni a labdát, vagy az az ideális, tehát amikor még nem esik lefele a labda, tudják, hogy milyen magasra dobják föl, és a mozdulattal az hol van az a labda, tehát érzik azért a játékosok, még akkor is, hogyha fizikailag nem mindig látják tökéletesen.
Igen, az ugye ez befolyásolhatja még a szél is adott esetben, mert hiszen a labda feldobást akkor még a szél és a nap együtt azért már elég csúnyán befolyásolhatja. Biztos, hogy vannak olyanok, akik szerintem vakon is tudnak szerválni, illetőleg ugye azt kell még megnézni, hogy a mérkőzés elején, amikor a játékvezető sorsol arról, hogy pénzfeldobással ki választhat azzal kapcsolatban, hogy adogatni vagy fogadni szeretne, akkor aki ezt a sorsolást megnyerte, az mondja, hogy szerva vagy fogadás. A másik játékos viszont eldöntheti, hogy melyik térfélen szeretné kezdeni a mérkőzést, függetlenül attól, hogy fogad vagy adogat, és ilyenkor nagyon sokan föl szoktak nézni az égre, meg szokták nézni, hogy merre süt a nap, honnan jön az árnyék, és az alapján választanak esetlegesen oldalt. 10-ből 8-szor azt szokták mondani, szerintem, hogy maradnak azon az oldalon, ahova beálltak már a sorsolásnál, de láttunk már ilyet, hogy valaki átmászott, és akkor azt mondta, hogy jó, mivel mondjuk én adogatok, de a nap szembesüt, ezért én átmegyek az árnyékos oldalra, hogy legalább az első adogató játékban ne süssön bele a szemembe a nap.
Úgyhogy ezzel ennyit lehet csinálni, mert a nap az süt. Ez egy szabadtéri sport.
Igen.
Többnyire.
Így van. Úgyhogy megoldják, néha nem jól, néha jól, de a lehetőség még mindig ott van, hogy visszaveszed a labdát, elnézést kérsz és újra feldobod.
Így van. Úgyhogy ezek voltak a kérdéseitek, reméljük, hogy nagyjából tudtunk rájuk válaszolni. Hogyha van még bárkinek bármilyen kérdése, akkor írjatok nekünk, és megpróbáljuk kibeszélni itt adásban, vagy megpróbálunk válaszolni nektek. Úgyhogy ennyi volt ez a mai Monte Carlo-i adás. Cicipász újra a salakszezon esélyesei között. Legközelebb is jövünk majd Petrával. A pontos tematikát azt majd megbeszéljük, ahogy szoktuk, de az biztos, hogy jövünk. És amíg nem jövünk, addig hallgathatjátok az Eurosport többi podcastjét, fent vagyunk SoundCloudon, Spotifyon, Apple Podcasten és Google Podcasten is. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le egyetlen adásunkról sem. Hogyha kérdezni akartok, akkor Salakblog Facebook oldal, teniszes tartalmakért, ingyenes videókért és cikkekért látogassatok el az eurosport.hu-ra a teniszes aloldalunkra, illetve az Eurosport Magyarország Viber csatornáját, aki nem követte be, annak egyrészt elnyebenje, a másik pedig, hogy kövessetek be minket, mert ott is megosztjuk a tartalmainkat veletek, és kövessétek a Salakblog Facebook oldalát is. Úgyhogy jövünk legközelebb is, majd Salakblog podcasttel, Petrával és Bálinttal, vagy Pondival Péterrel és Pandival. Én is bele akartam szőni, úgyhogy jövünk majd, sziasztok!